Na melyik nap hétben kell, hogy a számunk értelmi gyakorlatot részt vegyen. Ebből összesen 5-öt ír meg mindenki. Az aláírásra az szükséges, hogy ebből 3 az osztályok a legalább is. Ha megvan az aláírásra, akkor lehet ütázni. Viszonylag hosszú vizsga, 2 részből áll, teszt részből és egy feladat részből. A teszt részre nem lehet semmi sem használni, mert 90 percet előtt tartom, a feladat részben pedig ugyanazzal a matlappal kell dolgozni, amit megismernek a számítógépen a folyamatok során is. És ami egy olyan eszköz, amely többek között szabályozás technikai feladatok megoldására alkalmas, és ráadásul rendkívül módon el is terjed minden olyan cégnél utolsó helyen, például egyetemeken, ahol a számítástechnikai jelfeloldozási feladatokat oldanak. A vizsga pontszáma az összesen 110 lehet maximum, de csak 100-as skálán osztályozunk. De azért van, hogy a TCR eredményét motiváljuk, tehát ez egyfajta bónusz pontszám mindenkinek. Kvázi minden pontszám annyival csökken, pontszám határ annyival csökken, amennyi a hallgató ezekkel a TCR átlagához számító pontszámmal hoz magába. A 100 pont pedig úgy alakul, a maradék 100 pont, hogy az EA osztályzó az 2, a teszt pontszám az maximum 40 pont, és a feladat pontszám az maximum 50 pont. Mind a kettő esetben van minimum követelmény, ha nem mind a két esetben 20 darab pontot jelent. Na, még részletesebben, ha valakinek a kifejtését el szeretném olvasni, ez nyilván hagyom a tanulmányi adatokat. Ez egy fólia, ez már kimárta összefoglalni. Ugye a küzdelmei azok szükségesek az aláíráshoz, nem lehet semmit használni, semmilyen segédeszköz, 5 perc áll rendelkezésre a válaszok. Én azt kértem minden a számítógépen gyakorlatilag az 5 dolgot ezt tekintetben is betartani, az 5 percet. Hát 5 pontot lehet szerezni minden küzdéhán, és az osztályokat pedig ezt szerint a táblázat szerint alakulnak. Tehát 2 pont az elégséges, és akkor utána fölfelelkészülhetőség. Viszonylag könnyű felkészülni, legalábbis ez a mi véleményünk, könnyű felkészülni ezekre a kiszéhákra, ugyanis minden gyakorlat bárhoz, tehát egy tankterem és egy számítógépterem gyakorlathoz, tartozik egy segédanyag, ami az oktatási portálról betölthető, és minden ilyen segédanyag végén megtaláltak azok a kis kérdések, azok a kis kérdések, a hamacok, amit egyáltalán ezeknél a kis ZH. Sőt, a ZH és a vizsga első részének a kérdése is ebből a listából kerülnek ki. Tehát ott is jól kis számítógépen lehet felkészülni. Nyilván ezt ígérek szó szerint szeretnek ezek a kis kérdések, ezek valamilyen kombinációja más számítógépekkel történt verziók, és tovább szeretnek ezeknek a számítógépekkel. Ez a segédanyag is, amivel említést tettem, és ezen kívül azok a fóliák, amiket én az előadásokon használok, és ezen kívül azok a fóliák, amit adott esetben a gyakorlatvezetők használnak, a tanterem vagy a HSZ-szál gyakorlatokon, azok a matlappódók, amelyeket példaként a gyakorlatvezetők felhasználnak, ugyanezeken a gyakorlatokon, az egyéb anyagok, amikkel segítünk az önök felkészülését, azok mindezen az oktatási portálon találhatóak meg. Egy regisztráció szüksége, azt szeretném kérni, hogy a regisztráció esetén, amit be kell írni úgynevezett hivatalos kódot, ez legyen a nekünk kód, és utána pedig fel lehet iratkozni erre a tárgyra. Ez a portál, ez még egy olyan szolgáltatást is nyújt, ezt a portálon átfejlesztettük, hogy mindenki, amikor belép erre a tárgyra, látja, hogy az éppen aktuális nyilvántartásaink szerint hány hiányzáson van a tankterem, meg a HSZ-szál gyakorlatokból, éppen hogy áll a feltételek teljesítésével, mennyi az éppen eddig kiavított TCH-nak az átlaga, és mennyi az EH-nak az osztályzata és tovább. De nyilván ezt olyan sebességgel tudjuk feltölteni, amilyen sebességgel, amit kedves és drága gyakorlatvezetőink szolgáltatják ezeket az anyagokat. Úgyhogy ha valamilyen késés tapasztalnak, akkor írjanak e-mailt, és akkor megpróbálok a kedves kollégákat arra rátérni, hogy Ez a tárgyhoz tartozik egy alapos, és minden olyan tananyagrészt tartalmazó könyv is, amit elhangzik. Ez a Lantos Béla tanárulás, hogy az irányítások a rendszeresen emelkes tervezések című könyv. Annak is az első kötete, egy változós szabályozások, ebben a fél évben csak ilyen típusú szabályozásokkal fog foglalkozni ugyanis. És hát ebben a könyvben tulajdonképpen minden megtalálható, amiről mi beszélni fogunk. Sőt, ez a könyv ez sok szempontból több információt is tartalmaz, mint ami az előadáson elhangzik. Nyilván ez nem csak ilyen számú kérésre, de ha valaki érdeklődik a terület iránt, akkor nem haszontalan, hogyha ezt a könyvet egyébként is fogadja. Azt is mondtam, hogy elmondom, hogy milyen előtanulmányokra számítok, hiszen a szabályozás technika tulajdonképpen egy többé-kevésbé elméleti alapozású tárgyakra épülő, és ilyen szempontból talán érdekes, mérnöki alkalmazás technikai tárgyak. Tulajdonképpen ennek a tárgyak keretében próbáljuk megkoronázni egyfajta módon azokat az ismereteket, amelyeket ezeken az emberek tárgyakon elsajátítottak. És olyan tervezési feladatokon próbáljuk ezeket az ismereteket felhasználni, amelyek valódi mérnöki gyakorlat során felmerülő tervezési feladatok. Matematika ágyán három tárgyat fogjuk használni. Hangsúlyosan lineáris algebrát, lesznek mátrixok és mátrix műveletek. De emlékeznek rá, hogy egy rendszer, amikor a szabályozás is felépül. Leírásának az egyik módja az, amikor A egyenletet használunk, és abban bizony vannak mátrixok. Ezeket A, B, C, meg D mátrixoknak hívjuk egyébként. Milyen ezt képes egyszerűsítünk, mert bizonyos mátrixok csak elhozhatunk. A dinamikus rendszerek irányításával fogunk foglalkozni, ez jelenti az igazi kihívást. Statikus erősítés átutalási rendszerek esetén nem kellene ezzel a tárgyal féléket tölteni. Méghozzá a dinamik olyan dinamikus egyenletekkel, a dinamikus rendszerekkel, amelyek differenciális egyenletekkel írhatóak be. Mi azokat fogjuk tekinteni, amelyek lineáris differenciális egyenletekkel megtehető, tehát ezt is be fogjuk használni. A lineáris differenciális egyenletek megoldásában időnk van, bőven, hiszen 3 órán érdekel. Általános rendelkezés. A harmadik irány, amit a megközelítésként javasol, azok a jelenlegi alkalmazási területei a szabályzás technikának. Tehát a napjaink mérnöki gyakorlatában hol vannak olyan területek, ahol közvetlenül be kell használni ennek a szabályzás technikának. És a negyedik, tovább kell mennem, mert egy is felejtettem. Az pedig az, hogy hogyan illeszkedik ez a szabályzásoknak ugye más a mérnöki területekhez, de nyilván nem lehet ezt kiragadni más a mérnök által és a művel területekből, mert látni fogjuk, hogy melyek ezek a határterületek, amelyek a szabályzásoknak a csapatok. Kezdjük tehát a definíciókkal. Ezek fogalmi definíciók lesznek, nem különösebben bonyolultak. Én azt fogom csinálni, Az érzékelés alapján valamilyen döntés hozni, az a döntés tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy mit tegyünk, hogy a folyamat azt a viselkedést követse, amit mi tőle elvárunk. És a döntésünket valamilyen módon érvényre juttatjuk a folyamat felé, ez pedig beavatkozásnak hívjuk ezt a tevékenység. Tehát például, hogyha én azt látom az DH-ban, hogy van egy olyan kérdés, amire mindenki rosszul válaszol. Ugye ezt érzékelem ezt a problémát. Itt a folyamat az a tanulás, a szabályozási munka ismeretének az elsajátítása. Ugye, akkor én gondoltuk azon, hogy hát mégiscsak itt hát valami probléma van, nem ez a kívánt viselkedés. A kívánt viselkedés az az, hogy a hallgatók elsajátítsák ezt az ismeretet. És a lehetséges beavatkozásunk közül kell választanom valamit, amitől azt remélem, hogy ez meg fog történni. Például kiadom az élet, és azt mondom, hogy ez a kérdés rossz volt, nem a kérdés volt rossz a válasz, bocsánat. Elmagyarázom a választ az órán. Ez egy lehetséges beavatkozás. Utána, hogyha szeretnék megbizonyosodni arról, hogy valóban a kérdés mögött lévő ismereteket a hallgatók elsajátították, azt mondjuk ugyanezt a kérdést feltettem a vizsgán. Akkor egy újabb érzékelés következik. Ugye, juthatok arra az eredményre, hogy nagyszerű, sikerült elmagyarázni érthetően azt a problémát, ami amögött a kérdés mögött volt. És akkor megnyugodtam. Ha nem, akkor megpróbálhatom, mert azt megkérdezni még a vizsgán is. Na, az Isten azt az a hallgatók, hogy még ott se tudják megbuktatni, és akkor ugye ez a kör, ez folyamatosan működik. Egész addig, ameddig nem sikerül kikényszeríteni azt, hogy a hallgatók az adott ismeretet elsajátítsák. Azt gondolom megfigyelték, hogy minden ott a tanulás, mint jelenséget, ezt megpróbálja beilleszteni a saját a szabályzás technika az nem foglalkozik mással, mint az ilyen szabályzási kör formájában megvalósítható rendszereknek a tanulmányozásához. Beszélhetünk kézi szabályzásról, vagy ember által történő szabályzásról, hogyha ennek a három tevékenységnek valamelyikét közvetlen emberi beavatkozás mellett végezzük el. Valakit megtanítunk arra, hogy mit tudunk kell csinálni, és ő ezt elcsinálja. Abban az esetben, hogyha azt várjuk el a szabályzás körtől, hogy külső beavatkozás, külső emberi beavatkozás nélkül ez a kurok a megfelelő viselkedés, produkálja, akkor úgynevezett önműködő szabályzásról beszélünk. Nyilván minket jobban érdekelnek az önműködő szabályozás. A lényegi kérdés az az lesz, hogy ezt a bizonyos szabályzási döntést, ezt a nyom, hozzuk. Most, hogy ezek a példák, és ez a szabályzási kör fogalom, ez tisztázódott. Rengeteg ilyen példát említsek, amelyikre megkísérjük ráhúzni ezt a bizonyos mechanizmust, tehát hogy egy folyamatot szeretnénk szabályozni, úgyhogy az érzékelés során valamilyen információt gyűjtünk, ez alapján határozunk, és a lehetséges beavatkozások közül valamilyen kiválasztva módosítjuk a rendszer viselkedését, a folyamat viselkedését, és ők valamilyen reakcióra kényszerít. De nyilván abban az esetben, hogyha olyan problémák merülnek fel, hogy valamilyen beavatkozás, amiről azt hittük, hogy a folyamat reagál, de valójában nem reagál, nem változtatja meg az ő kimentét, akkor itt nem irányítható a folyamat. A másik lehetőség pedig az, hogy a beavatkozás hatására történik ilyen változás a folyamatban, de az érzékelőink nem mutatják ki. Akkor ez a változás az nyilván nem megfigyelhető. Ezek a fogalmak is a későbbiek során jutnak kell. Tehát most nézzük olyan szabályzási köröket, amelyek már korábban is foglalkoztak az adott korokban, amikor találkozott érnökök. Az egyik ilyen legelső szabályzási technikai példa az időkéréshez kapcsolódik. De egészen a 18. századig az egyik legfontosabb lehetőség arra, hogy a időt mérjük, az a vízórák használata volt. Nagyon egyszerű az el, hogyha egy edényből egy másik edénybe vizet folyatunk, akkor a edényben található víznek a mennyisége azt fogja számunkra jelezni az eltelt időt. És a mi a az edénynek az oldalára, amilyen más módon egy skálát helyeztetünk el, és arról az időt azt felhívjuk volna. Most, hogyha csak pusztán annyit teszünk például, hogy fogunk egy bögröt és kiukasztjuk, és meg a bögröt szintje fogja jelezni számunkra az időt, hogy a hangunkból is egyébként hasonló elvek működik, akkor az a skála, amit kapunk, az triviálisan nem lesz lineáris, hiszen az áramlási sebessége ennek a víznek, az függ attól, hogy mekkora ennek a vízoszlopnak a magassága. Én szeretnénk egy olyan szabályzási kört létrehozni, amely biztosítja, hogy a víz áramlás az ide ez arról kell gondoskodni, hogy ebben a tartályban, amelyikben a víz van és tovább folyik, abban mindig ugyanaz a szint legyen. És ezt egy szintszabályzó szereppel oldották meg már az ókornál is. Arról van szó, hogyha ez a vízszint lecsökken, akkor ez a szintszabályzó szerep lesz kinyit, hogyha pedig ennek hatására jut belőle víz újra megemeli a vízszintet, akkor ez a szintszabályzó szerep bezár, itt akkor állandó áramlású víz sugárolódik ebbe a másik tartályba, és itt az időmutató 20 volt egyértelmű. Ez egy szabályzás. Nem állandó, a cél az, hogy állandó a szint legyen itt, ahol következik az állandó áramlás, ez a képes a vízszintet érzékelni. A döntés is nagyon egyszerű, ha a vízszint kisebb, mint az előbb, bepofolni a víz, ha pedig elég a kimált vízszintet, akkor nem fogja. Ennél nézhetünk egy bonyolultabb példát is. Az alkimistáról, méghozzá egy Cornelis Drette elnevezésű alkimista készített különböző szabályzási köröket. Az egyik legismertebb az úgynevezett parancsináló gép, persze sosem működött ebben a formában. De az alkimistákat azt szeretnék volna elérni, hogy valamilyen nem arany jellegű anyagból aranyat csináljanak. És az egyik receptjük erre az az volt, hogy valamilyen meghatározott anyagot állandó, magas hőmérséklet Azt nem tudom, hogy ebből ugyanúgy meggazdagodott el, hogyha arra tudok volna csinálni, de minden esetre véletlenül, hogyha egyáltalán tudom, hogy hasznosítanak. Egy másik klasszikus szabályzás, hogy is meghatározás, az előzőt a hőmérséklet szabályzás volt, az a sebesség szabályzás, az a tempó. Ez James Watt, a skót feltaláló nevéhez fűződik. Végképpen talán a Magyar Műszaki Múzeumban lévő szerkezetről készült. A James Watt korában a gőzgépeket, azokat például a bányákból történő vízkiszivattyúzására használták. Ezt állandó fordulatszámú kellett tartani ezeket a szivattyúkat, amelyeket a gőzgépek hajtottak meg, és ez emiatt egy szabályzót kellett alkalmazni. Ez az úgynevezett a Nordschmidt röppenyős szabályzó. Az elgondolás az nagyon egyszerű. De hogyha a gőzgép tengelyére kötött ilyen röppentű megfigyelünk, akkor minél gyorsabban forog ez a tenger, ez a két golyó annál inkább eltávolodik a tengertől, a centrifugális erő miatt. Ez megint csak egy utazatszerű mechanizmuson keresztül befolyásolja a léggőzárnyot, és így tudja a sebességet növelni, illetve csökkenni. Ez megint csak megfelel ugye, ennek a érzékelés döntés beavatkozási dolognak, de nagyon egyszerű a döntés mechanizmus, a túlságos. Egy másik brit, nem skót, nem angol. A következő példa, és a következő példának a megalkotója, Sir George Ivy, a brit csillagvizsgának volt a vezetője. És annak a húdnak a lánya vette el, amelyik a nevét adta az egyetlen stabilitás kritériumhoz, amelyiket a későbbiekben tanulni fogunk. Úgyhogy elég jól házasodok. Akkor a következő problémát kívánta megoldani. Ez egy Greenwich-Berman csillagvizsgának a tárcsolék, amikkel az égboltot nézték, nyilvánvaló módon, és ezek közül szeretnék még néhány felsorolni, még néhány videót mutatni. Lehet, hogy vannak olyan témák, amik első ránézésre nem tűnnek olyannak, aminek a szabálytestékhez bármilyen szemben. Most az, hogy mit tekintünk folyamatnak, az természetesen elég tág dolog. Szabályzásról lehet szó, például a vadgazdálkodásban, ahol érzékelik, hogy egy adott populáció az túlságosan megnövekedett, most közül akkor néhány kilőnek, nem tudták ezt a döntést, és annak az ökorendszernek, aminek ez a faja része, a folyamataiban beavatkoztak, és valamilyen viselkedés, ami egy kedvező viselkedés vár. Ugyanez igaz persze a vízgazdálkodásra, az erdőgazdálkodásra is. Számos egészségügyi alkalmazás van, különböző protézisek, a pacemaker, a szívritmusszabályzó. Az egyik legkülönösebb téma, amelyik például a tanszékünkön is foglalkoznak, orvosmérnök kutatások keretében, az a cukorbetegek számára az inzulin szintszabályozás. Tehát az adagolása az inzulinnak az önműködően történjen, és a betegnek ebben ne kelljen különösebben beavatkoznia, és ez egy sokkal precízebben is működjön, mint amikor ez a szabályozás, ez kéz módszerekkel történik. Szerintem orvosi berendezésben is sok szabályozási kör találhatunk, például amelyet akár menetrolokban, elsősegély mintákban is használatosak. Ugye itt a veselkedőtelenség esetén kell a vérből a salakanyagot kivonni. Ez egy viszonylag hosszúdalmas kezelés, ez egy halálos betegség. Egyébként, de ezen a kezelés az állapot azért stabilizálható. Ha egy baleset esetén az pedig megkárosodik a vese, akkor egy ilyen gépnek kell odaérkezni és átvenni a vesének a funkcióját. Ugye arról van szó, hogy a vért az kivezeti, és egy ilyen speciális szűrő mellett vezetik el, a szűrő másik oldalán egy oldal van, és a salakanyag átkerül, ilyen ozmózisos folyamat keretében ez az anyagba, és dolgoskodik el ebben a berendezésben a vér, és a áramlás szabályzásnál. Tehát szeretnék a szabályzási körben például munkapárkodóban is találni. Energetika területén ez valamiság nem tudatos, és különböző szabályzási példákat lehet felsorolni, például Pakson, ugye az egyik lehetséges módja annak, hogy a Paksi erőmű teljesítményi szabályozás, szabályozzák, az a nem tudom, pluszos szabályozás a reaktorban, itt ugye a beavatkozás eszközei azok a grafitudak, amelyek egy részét részleállástól használhatják, egy másik részét viszont pontosan a neutronok szabályzás esetében, ugye a neutronok egy részét elnyelik, ha a teljesítők államzónak a hátulóanokat tartani, akkor ezeket a grafikutakat hozzat tudjuk ezeket érdekli. Szélerőműveknél, ugye az állandó teljesítmény előállításától függetlenül, hogy mekkora a széleleje, úgy állítható elő, hogy szabályozható, hogy a lapátszögét ezeknek a szélkereknek változtatja. És van egy egészen különleges, talán első látásra nem biztos, hogy triviális szabályozás, vagy urok, ez pedig, amikor a fogyasztói szokásokat befolyásoljuk különböző tarifarendszerek. Nyilván a fogyasztó árérzéken, a fogyasztó fogyasztáshoz a folyamatos befolyásolni szeretnénk. Ugye a szolgáltatónak az az érdeke, hogy előre tudja, mekkora energiamennyiséget kell megvásárolni a termelőtől, és hogy biztos elfogja. Ő tudja, hogy a fogyasztói mikor szeretnek fogyasztani, és mikor nem. És hogyha ő szeretné például a fogyasztókat arra készíteni, hogy bizonyos időszakokban fogyasztanak kevesebbet, akkor a beavatkozás eszköze, az nyilván az elfogyasztott energiát, az ára, ami általában a fogyasztó eléggé érzékeny, megváltoztatja a viselkedését, a járvány kivételétől függő az, hogy milyen egyéb befektetések találhatók meg benne, például a tempomat, AVS stabilizátor, vagy pedig automatikus parkolás szabályzó, amiről egy videót is be fogok mutatni. Ilyen automatikus parkolás elvégű rendszert azt mi is megpróbáltuk előállítani. Ez egy Svédországi, a Linköpingi Testvér Egyetemen, nyilván Volvóra kifejezte automatikus parkolási rendszert. Ugye itt történik az érzékelés, a folyamat az a jármű és a környezete, távolságmérő mérték meg, hogy most már itt van egy parkolóhely, és hát az önműködő parkolás pedig most kezdődik. Ugye ilyet mi nem mertünk csinálni a mi saját követi azt a pályát, ami a bevezetőt a parkolóhelyre. Itt az a dinamikus rendszer, amely nyilván válaszol a kormányfejének a szögére, illetve a gáz felállására, az maga a járvány. Mert ezt olyan hallgatók vitték végig ezt a projektet, kb. Fél tucatnyira, de tulajdonképpen több ember élet dolgoztak rajta, amilyen külön néhány MSZ-t hallgató és dolgozatok a segítségével. Milyen más példát akartam még itt felhozni, amit még a szürkeségben burkolózik? Hát a gyártási folyamat. Ezeket az automatizálás attól kezdődően már feladatok volt a mérnököknek, amitől kezdődően egyáltalán a tömeggyártás megjelent. Ugye a textiliparban lehetett az első érképeket megtalálni, tudom a Bábács neve modelleknek van, ugye ő csinált az első lyuktátás számítógépet, nem? És ezt a lyuktátják szerint összötte a textilt, jól emlékszem. De manapság a robotos gyártószerrát tehetünk az egyik példát, ahol van egy összeszerelő festő, vagy egyéb tartalmat gyártanak el, látnak el a robotok. Egy ilyen robotot szeretnék megmutatni, ez a robotika, ez azért is áll, hát, hogy mondjam, a szívemhez közel, mert ugye mi a tanszékünkkel is foglalkozunk robotikával. Ez úgynevezett szkálázatos robot, a felépítése az a szkálon, itt a robot az a dinamikus rendszer, ez több motor hajtja meg, és az egyes tengek elfordulás alapján lehet kiszámítani, hogy a robotnak a végberendezése, ugye még ezeket a golyókat felszippantja és elengedi, az éppenséggel hol áll. Ez a motor teljesítményétől függ, hogy mekkora gyorsaság annak alapján tényleg szerintem magát kiegyensúlyozni. Van egy olyan kiegyensúlyozó videó is, ahol az embert és egy robotot lehet összehasonlítani, ahol ahogy a szabályzást végzi. Az ember az egy rendkívül szabályzó rendszer, amely képes ezt az egész munkot megvalósítani, tehát az érzékelés, a döntéshozás és a beavatkozás. Nem tudjuk tanulni is, ráadásul. De nagyon egyszerű folyamat esetében tudjuk az embert és a robotot összehasonlítani, és így sikerült látni fogják a robotot úgy megtanítani, hogy egy kicsit jobban működjön, mint a ember. Tehát ő Berna, ő egy zsömbölői iskolából érkezett, és egy úgynevezett Invertár Ingár kell az alsó egyensúlyi helyzetéből a felső egyensúlyi helyzetébe elvinni. Az Invertár inga, ez egy úgynevezett gömb-szerű inga, próbálom ezt illusztrálni. Tehát az inga végpontja egy gömb felületén helyezkedett el, úgyhogy két ujj között forog az ingának ez a szegmense. Ez a két ujj egymás foroghat egy második tenger körül. Ezek a forgások, ezek szabadok, tehát itt nincsen motor. Ugyanilyen ingát helyeztek el a robotnak a végén, és ezt a végpontot a robot tudja mozgatni, és nyilván az ember is képes ezt az ingát is a robotját mozgatni. Az ember az nyilván az érzékelést azt egy természetes látórendszer, sztereó látórendszer segítségével végzi, van neki két szeme, de meg fogja tudni állapítani, hogy áll ez az Invertár inga, hát éppen Invertárban van sem. Utána az ő agya az valamilyen döntést hoz, és a döntés az pedig, hogy az ember a beavatkozó szervével, az izmaival végre fogja hajtani. A robot is hasonlóképpen működik, hát neki nincsen szeme, hanem szögmérő kis optikai adók vannak beépítve az Invertár ingába, abból tudja, hogy hogyan áll éppen, és hát a számítógépot, amelyik a döntést hozni fogja, és a motorok lesznek azok a beavatkozó szervek, amelyek segítségével mutatnak arra, hogyha elmozdítható lesz. Hát elég sokat beszéltem most már ahhoz, hogy el is indítsam ezt a videót. Körülbelül hasonlóan csinálja a Berkeley is, mint a robot. Látszik, hogy némileg nagyobb az egyensúlypontról a lehetődés az ember esetében, de ugye azt azért látni kell, hogy a Bertram, ugyanez a szervezete, akkor is itt fogja tudni egyensúlyozni néhány próbálkozás után, hogy ezt a rudat mondjuk meghosszabbítjuk. Vagy a súrlódási viszonyokat ezekben a pontokban itt megváltoztatjuk. Az ember képes adaptálódni egy ilyen másik rendszerben. Ugyanerre megtanítani azt a számítógépet, a programot, amelyik itt a robotot, erre az adott Invertár ingára irányítja, most az sokkal nehezebb, és semmiképpen nem működik. Ez azt hiszem, végére is értem a alkalmazási példáknak, és most ugye ezek elég tárgyfelületet tettek le, és tisztázunk kellene, hogy mik az ambícióink ezzel a szabályozás technikával, most már tudjuk, hogy ez miről szó, ebben a fél évben. Remélem nem okozok különösebb csalódást, hogyha elmondom, hogy ennek a fél évnek a végére olyan módszereket, amelyeknek a segítségével egy olyan robotot fogunk tudni irányítani, mint amelyik az Invertár ingát, az alsó egyensúlyi helyzetben, a felső egyensúlyi helyzetben vitte, szóval ezt a feladatot nem fogunk tudni megoldani, ennél sokkal szerényebb ambícióink lesznek, és ezekről szeretnénk most beszélni. Hogyha egy robotdiagram segítségével tovább szeretnénk finomítani a szabályozási kört, mert az előbb úgy szerepeltünk a táblán, hogy három bekonikátor szó és köztük nyíl, akkor azt a fentiek szerint tudjuk megtenni. És ezek a jelölések, ezek már köszönni a fél év folyamán. Tehát olyan rendszerekkel fogunk foglalkozni, ahol a cél az az, valamilyen előírt keretben alapjának fogunk nevezni, a szabályzási kör, a folyamat, az köves. Ezek a jelek, ezek kitüntetett különbségek, de hogyha a Cornelius Drebber-féle csiberkeltető gépet tekintjük, ott az alapján az a hőmérséklet volt. Tehát, hogy mekkora a hőmérséklete annak a kemencetélnek, amely hűtötte ugye azt az anyagot, amiről a szegény Cornelius Drebber azt hitte, hogy abból majd a... És így képezzünk egyfajta hibajelet, amelyet ugye nem is úgy hívunk, hogy hibajel, hanem módosított jellemző. És ami az előbb a döntés jelentette, az eredet, hogy ezt a döntést végrehajtja, ezt a szabályzónak fogjuk hívni. Amit a tárára rajzolok, azt mondjuk abban fog különbözni attól, ami ott fönt van, hogy felírom annak is a blokkok fölé, hogy milyen a tű. Így a nemzetközi terminológiát is megismeri. Melyik szín volt az, amelyik a legjobban olvasott volt korábban? A fehérek kívül. A zöld. És a beavatkozást azt egy úgynevezett beavatkozó szer végzi el. Mert itt ezt a folyamatot, ezt két lépcsőre fogjuk mondani. Meg fogjuk különböztetni a beavatkozó szervet. Ez folyamat függő, hogy mit értünk ez alatt. A robot esetében például ugye egy mechanizmust mozgatunk, ezt a mechanizmus a motorok mozgatják. A motorok közlik azt a teljesítményt, az energiát a mechanizmussal, aminek hatására az megmozdul, gyorsulni kezd és megváltoztatja az ő konfigurációját, és valamilyen, és az ugye a dinamikai állapotát. Tehát ami a robotnál a motor, azt nevezzük általánosságban beavatkozó szervnek. A vízóránál ez a beavatkozó szerv, ez a szelektor. A beavatkozó szerv, ez már is elmondottam, ezt egy rendelkezőjelet. Ide fog jönni a módosított jellemző. Ez az, amit mi uralunk, amit módosítanunk, képesek vagyunk. Ez lesz a bemenete az úgynevezett szakasznak. A szakasz angolul plan. A beavatkozó szerv az actuator.
Kimarad az úgynevezett zavaró jel, vagy zavaró jellemző,
szénet, mint a zavaró jelzés. Mit lehet ez alatt érteni? Térjünk vissza egy olyan témára, amit már néztük, térjünk vissza a csúcsra. Ugye ott a hőmérsékletet kell szabályozni. De nyilván nem ugyanúgy kellett fűteni ezt a csipekeltetőt, hogyha odakint éppen 38 fok van, és akkor, hogyha a külső hőmérséklet, az -10 fok. A külső hőmérséklet, ez egy olyan jellemző, ami befolyásolja azt, hogy mekkora hőmérséklet lesz az égéstér, de mi nem vagyunk rá hatással. Tehát tipikusan ez egy úgynevezett zavaró jellemző. Nyilván a mi szabályozásunk az olyan kell, hogy legyen, hogy a zavaró jellemzőnek hatását erre a kimenetre, úgy szokás mondani, elnyomja. Tehát minél kisebb legyen ez a hatás. Ugye ez a mechanizmus, ez a burok mechanizmus erre lehetőséget ad, hiszen hogyha a zavaró jellemző hatását az XS-en az érzékelő segítségével meg tudjuk figyelni, és ügyes a szabályozó, akkor pontosan úgy fogja megváltoztatni a módosított jellemzőt a beavatkozó jelen keresztül, hogy az ellensúlyozza ennek a zavarásnak a hatását. De nyilván erre csak akkor van esélyünk, hogyha valóban visszacsatoljuk ebben a hurokban azt az információt, hogy éppen jelenleg mi a szabályozott jellemzőnek az érték. Éppen ezért ezt a struktúrát, miután egy kurtot bezártunk, zárt körű szabályozási szokásra lesz. És ezt az egy blokkot fogjuk a tehát továbbra is rend. Mi korábban szabályozott jelentő volt, most már Y-nak fogjuk jelölni. A behatkozó jelent U-val, a hiba jelent E-vel, és az alapjelent, hogy referenciát E-vel. Ez itt össze van. Pontos, hogy a visszabályzási köreink, azok mindig negatív visszacsatolást fognak alkalmazni. Ahhoz, hogy ezt a bizonyos hibaját előállítsa. Még a fejlés során ezt a struktúrát fogjuk használni. Ez még mindig túlságosan sokfajta szabályozott és túlságosan sokfajta szakasz jelenthet, mert tovább fogjuk korlátozni a vizsgálódásai tárgyát a térjékben, méghozzá a következő eszer. Szabályozási kör elképzelhető úgy, hogy a szakasz, vagy a szabályzó valamelyik nem lineáris viselkedésű. Mi csak olyan szakaszokkal és szabályzókkal fogunk foglalkozni a fejlés során, amelyek mind lineáris viselkedésű. Nem fogunk olyan elemekkel törődni, és beengedni őket a szabályozási körünkbe, amelyek nem lineáris karakterisztikával, vagy nem lineáris differenciál egyenletekkel írhatóak. Ez igen lényeg. Ezek az úgynevezett sissó szakaszok. Sissó az egy angol szó összetételnek az útítés, hogy a single inclusive-ra rendszereket tekintünk csak. Ellentétben mondjuk a MIMO rendszerekkel, mint az itt felírót ezért zárójelben teszek, hogy ez jelenteni azt, hogy multiple input, multiple output. Összefoglalom, az ilyen szabályzási köröket egyváltozós szabályzási köröknek szokás nevezni. És ugye, hogyha az ajánlott tankönyv 6 címére emlékeznek, ugye ott is hibrid szabályozási körünk van, akkor szükséges-e átalakító? Ezek mind a velünk is tartó szerve, és hogyha ezek bekerülnek a szabályozási körbe, a hibrid beépítés miatt, akkor az ő átvitelünkkel is majd számolunk kell. Tehát amikor diszkrét szabályozott tervezünk, akkor képtelenek vagyunk ilyen átalakítókat beépíteni, akkor az átalakító hatásával is majd számolunk. Megvárjuk. És ehhez nekem azt hiszem a kivetítőre már nem is biztos, hogy szükségem lesz.
Az
csökkenni, beavatkozójel, valami jelentéke szintén. Beállhat. Tehát ami a számunkra a leglényegesebb, és amiből a minőségi jellemzőket meg fogjuk határozni, az az, hogy erre az alapja utásra a kimenet hogyan reagálni. Tovább a kétjeletes soron azért tartoznak fel, hogy a mechanizmus világos legyen, aminek a segítségével ez a szabályzási kör, ez a kúró, ez a megfelelő irányba terem a kimenetet, ami irányra minél jobban megközelítse az alapot. Tipikus transzienzus az így fog kinézni. Ilyen transzienzus alapján kimenetnél tudunk valamilyen különböző mennyiségeket definiálni. Ennek a jelnek, a kimenetnek, a szabályzat jelenlőnek a végértéke, amelyet mondjuk végtelenre jelölünk, ugye nem feltétlenül egyezik meg az alapjel végértékével, tehát a két végérték között valamikor a hibát lehet definiálni, ez lesz az úgynevezett állandósult hiba. Ez ugyanaz, a kimenet úgy kerül bele a sávba, hogy többé már azt nem hagyja. láthatóan ez az időponttal, az van az esetben, amit felrajzolta. Az úgynevezett 2%-os hiba határ eléréséhez szükséges idő. Ezt beállási időnek is szokás nevezni, ezt úgy hívják magyarul, hogy szervit rák. Tehát a 2% ez a beállási. De nyilván minél vékonyabbra választjuk meg ezt a bizonyos sivasságot, annál nagyobb lesznek az időnek az értéke. Az 5%-os sivasságot a rendszer hamarabb fogja elérni, mint az 1, vagy 2, vagy 3%-os sivasságot. Tehát 4% beállási idő kisebb lesz a TN 2 vagy 3%. I-A-E. Lejjelöl. A hibára. Gyermekes. És végezetül pedig van egy olyan szám is, ahol azt próbáljuk csinálni, hogy büntetjük azokat a hibákat, amelyek az alapnyelvváltozástól távol vannak. Tehát a hibának az abszolút értékét azt megszorozunk az időben. Mert az időnek az értéke a nullához közben nyilván kicsi, tehát egy kis túlzást fogunk alkalmazni, de ahogy távolunk a nullától, ott egyre nagyobb súlya lesz, hogy figyelme a hiba értékét. Ez az idővel súlyozott hiba integrál, az i, integrál, t, tány, abszolút. De nyilván minél kisebbek ezek a mutatók, minél kisebbek ezek az integrálok, annál jobban mondható a mi szabályzásunk, vagy a szabályzásunk. Kicsit átismételjük azokat a esőben a jelentés rendszerekből, különböző módszerrel fogunk élni.
Számlálójában Yeah.